Felfüggesztette a bíróság a magyar angol karát létrehozó kormányhatározatot. Bocsánatkérés a pozsonyi parlamentben, szlovák honatja követte meg a magyarokat Szlota kijelentései miatt. Székelyudvarhely polgármestere nem támogatja a közterület használati kérelem kiadását Nyírő József újratemetésére. A Kossuth Rádió és Miskolcváros üzenetét viszi Kassára 2013 kulturális fővárosába a rádió hírnöke. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Felfüggesztette a Marosvásárhelyi Táblabíróság a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar és angol nyelvű orvosi és gyógyszerészeti karát létrehozó kormányhatározatot. A keresetet az egyetem vezetőtestülete adta be. A táblabíróság a keresetet idén decemberben tárgyalja.
A Marosvásárhelyi Táblabíróság szóvivője szerint a magyar kar létrejöttét előíró kormányhatározat felfüggesztése arra az időre szól, amíg a bíróság érdemben nem tárgyalja az ügyet. A testület közleménye szerint erre legkorábban decemberben kerülhet sor, amit a bíróság leterheltségével indokoltak.
Most a karnak a megszervezése az időben távolabbra került ezek szerint. Ugye eddig is időhúzásra játszottunk, ezentúl meg inkább azt fogunk, ami az egyetemet illeti. Úgyhogy ilyen szempontból persze, hogy mondjam, hátralépés történt.
Az ügy heves vitákat váltott ki a román parlamentben. A most felfüggesztett kormányhatározat volt az előző, az ungureanu kormányt megbuktató bizalmatlansági indítvány egyik pontja. Viktor Ponta kijelölt miniszterelnök a napokban közölte, kormánya első dolga lesz a magyar és angol nyelvű karát létrehozó kormányhatározat felfüggesztése. Frunda György, RMDSZ-es szenátor azt mondta, ebben az esetben az Európai Tanácshoz fordul, és Románia ellen egy indítványt nyújt be.
Európa Tanács közgyűlésén felvetni ezt a kérdést, beadni egy indítványt, amelyben kell kérni, hogy román kormányt felszólítsák, hogy módosítsa a törvényt, és biztosítsa az anyanyelvű oktatást intézményesítve.
A Marosvásárhelyi Táblabíróság tárgyalta az egyetem egy másik beadványát is, amelyben az intézmény román vezetői azt kérik, hogy a bíróság érvényesítse azt az egyetemi kartát, amely alapvetően nem ismeri el a magyar nyelvű oktatás struktúráját. Döntés várhatóan május 11-én lesz ebben az ügyben.
A magyar kormány nagyon fontosnak tartja, hogy legyen magyar nyelvű orvosképzés Erdélyben, és kiáll a Marosvásárhelyi Orvosegyetem magyar oktatóinak és diákjainak küzdelme mellett. Ezt mondta Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár. Mint fogalmazott, a most érvényben lévő oktatási törvény szerint multikulturális egyetemnek számít. A magyar kar létrejötte így nem intézményi autonómia kérdése, hanem törvényi előírás. Bocsánatot kért ma a magyaroktól Ján Szlota kijelentései és viselkedése miatt Alojz Hlina, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek Mozgalmának parlamenti képviselője a pozsonyi parlamentben. A politikus szerint a bocsánatkérésre azért volt szükség, mert Ján Szlotának túl sokáig volt szava és hatalma Szlovákiában. Szlota egyébként néhány hete bejelentette, távozik a Szlovák Nemzeti Párt éléről.
Ebben a parlamenti ülésteremben kért bocsánatot Alojz Hlina a magyaroktól. A képviselő azt mondta, Ján Szlota mindent elrontott, amit csak lehetett, és ezért végleg ki lett zárva a szlovák-magyar kapcsolatok bármi nemű befolyásolásából. Az egész 3 percig tartott, ezért arra kértem képviselőtársaimat, hogy ezt a kis időt bírják ki, ha már némelyikük olyan sok éven keresztül együtt politizált vele a parlamentben. Egyébként az egész méltóság teljesen zajlott, magyarázta az ülés után Alojz Hlina. A képviselő a maga nevében kért bocsánatot, és azokéban, akik szerint szükséges volt ez a gesztus. A szlovákiai magyarok örülnek a bocsánatkérésnek. Ez az egyetemista azt mondja, szükség volt rá.
Nem csak a szlovák politikusoknak kell változtatni ezen, hanem a magyar politikusoknak is szerintem. Nekik is sokkal közreműködőbbeknek kell lenniük velük kapcsolatban.
A fiatal szerint a gesztustól jobb lehet a jövőben a szlovákiai magyarok közhangulata, és Alojz Hlina is abban bízik, hogy új éra kezdődhet a szlovák-magyar viszonyban.
Magyar polgármestere lehet a dél-erdélyi Vajdahunyadnak, Bende Barna kórház igazgató az RMDSZ és a jelenlegi kormánykoalíció támogatásával függetlenként indul abban a városban, ahol a magyarság aránya 10% alatt van.
2005 óta igazgatja a Vajdahunyadi Városi Kórházat a 49 éves, aradi születésű Bende Barna. Mandátum alatt mintegy 12 millió euró támogatást szerzett az egészségügyi intézménynek. Most polgármester jelöltként indul a június 10-i helyhatósági választáson.
Megvan a szervező képességem, bemutattam itt a kórházba 7 év alatt, hogy lehet valamit csinálni. A kórház teljesen át van, más imázsa van és fel van újítva. Persze nagyon nehéz erről beszélni, munkahelyeket kell teremteni Vajdahunyadon. Nem a polgármester csinálja ezt, de meg kell csinálni azt a biznisz vagy a környezetet, hogy jöjjenek befektetők.
Bende Barna függetlenként indul a választásokon, de jelölését az RMDSZ és a jelenlegi kormánykoalíciót alkotó pártok is támogatják. Elsősorban Bende úr személye miatt támogatjuk őt. Ugyanis nagyon ismert személy a városunkban, de nagyon sokat számított az is, hogy milyen munkát végzett itt a kórházban, mondja a liberális okvárosi elnöke. Az RMDSZ önálló jelöltet nem tudott állítani, mert Vajdahunyadon a magyarság aránya 10% alatt van.
Minimális esélye lett volna a versenyt megnyerni, ezért alakítottunk ki egy olyan helyi politikai konstrukciót, egy olyan politikai szövetséget, amely lehetővé teszi azt, hogy függetlenként, de magyar polgármestere legyen Vajdahunyad városának.
A 2000-es évek elején még több mint 25 ezer magyar élt Hunyad megyében. Számuk a tavalyi népszámlálási eredmények szerint 36%-kal csökkent. A megyében az RMDSZ 20 településen indít önkormányzati képviselőjelölteket. A szövetség célja az, hogy megőrizze képviselőit a dévai és vajdahunyadi tanácsban, illetve további tanácsosi helyeket nyerjen meg a Zsilvölgye településein, de képviselőket juttatna be a megyei önkormányzatba is.
Az eredeti tervektől eltérően nem Székelyudvarhely főterén tartják Nyírő József újratemetési szertartásának kiemelt programját, mert a város polgármestere nem adta meg a szükséges közterület használati engedélyt. Ennek ellenére a szervezők, köztük az országgyűlés hivatalának képviselője, arról biztosított mindenkit, hogy az újratemetési ceremónia méltóságteljes, Nyírő szellemi végakaratának megfelelő búcsúünnepség lesz.
Eredetileg itt a Patkónak nevezett főtéri városrészben tartották volna a Nyírő József újratemetési gyászszertartásának kiemelt programját, a búcsúztatást, de a szervezők nem kaptak jóváhagyást Székelyudvarhely polgármesteri hivatalától. Az elutasítást pedig csak a 30 napos hivatalos határidő utolsó napján közölték, ezzel nehezítve az esemény újratervezését és a méltó megemlékezést.
Nekünk egy célunk van, és ebben nem tudunk kompromisszumot kötni. Mi az újratemetés kegyeleti jellegét szeretnénk kiemelten és elsősorban figyelembe venni. Ehhez képest az itteni fogadókészség hát problémákat, illetve akadályokat gördített ez a szervezési feladat ellátása elé.
Mondta Levente, Székelyudvarhely polgármestere ugyanakkor azt mondja, soha nem akadályozta a szervezőket abban, hogy a gyászszertartási ceremóniát a városközpontban tartsák. Szerinte a közelgő kampány miatt politikai érdekek vezérlik mindazokat, akik azt állítják, hogy nem támogatja a székely író újratemetésének ügyét.
Támogattuk. Annyi volt a kérésünk, hogy jöjjenek egy forgatókönyvet, mutassanak be, és ezt ígérték meg a múlt alkalommal, most pedig közölték, hogy nem itt szeretnék megszervezni, csak az útvonalat vennék igénybe, és mi ezt tudomásul vettük.
A társszervező, a Székelyudvarhelyért Alapítvány adta be a kérelmet, és nem kapott pozitív választ a polgármesteri hivataltól. Ezért legkésőbb május 14-ig új közterület használati engedélyt nem igénylő, de az eseményhez méltó helyszín kijelölését tervezik Székelyudvarhelyen. Nyírő József koporsóját a budapesti gyászszertartás után zarándokvonat viszi Erdélybe május 24-én. A pünkösd vasárnapi ünnepség védnökségét Kövér László, az országgyűlés elnöke vállalta.
Hamarosan miniszteri biztos fogja irányítani a kis- és középvállalkozások fejlesztését támogató magyarországi Vekerleterv és a hozzá kapcsolódó erdélyi Mikó Imre terv megvalósítását. Erről Kolozsváron Szatmári Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára beszélt. Mint mondta, az elmúlt időszakban közel 300 ezer új magyar állampolgár tette le az esküt, ezáltal pedig új magyar tulajdonban lévő vállalkozások jelentek meg. Ez pedig egy nagyon erős határon túli nemzetgazdasági bázist jelent. Az államtitkár mindezt a Kárpát régió üzleti hálózat első irodájának kolozsvári megnyitóján mondta, ahol bejelentette, hogy a hónap végén megnyílik a hálózat második nagyváradi irodája is. A nyár végéig Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön is nyílik két iroda, valamint két központ alakul majd Szlovákiában, egy Kárpátalján, kettő Szerbiában és egy Horvátországban. 850 milliárd forinttal kevesebb pénz került a magánnyugdíj pénztártagok zsebébe az elmúlt években, jelentette ki Selmeci Gabriella a pénzügyi szolgáltatók átvilágítása után. A nyugdíjvédelmi miniszterelnöki megbízott feladata volt, hogy kiderítse, mekkora kár érte a magánnyugdíj pénztárakba befizetőket. A kormányzati ellenőrzési hivatal három pénztár esetében hűtlen kezelés és sikkasztás miatt feljelentést tett.
11.305 forintot kaptam vissza.
Nagyváradi Andrea 11 évnyi magánnyugdíjpénztári tagság után kapott ennyire álhozamot. Több mint 500 000 egykori tag tavaly szeptemberig azonban egy forintot sem kapott vissza a befizetései után.
Rendkívül drága és felesleges kísérlet volt mindannyiunk pénzéből.
Selmeci Gabriella szerint a pénztártagok az elmúlt években 150 milliárd forintnyi működési költséget fizettek ki feleslegesen a magánnyugdíjpénztáraknak úgy, hogy közben az állampapírokon elérhető hozamnál 700 milliárd forinttal kevesebb hasznot könyvelhettek el. A nyugdíjvédelmi miniszterelnöki megbízott vizsgálata megállapította, a pénzügyi szolgáltatók 2005-ben vitatható döntést hoztak, amikor az ügyfelek pénzét a magas kamatozású és kockázatmentes állampapírok helyett kockázatos és akkor még drága részvényekre cserélték. Így az ügyfelek vagyonvesztését a válság csak fokozta.
Majd a válság mélypontján lehetőséget adtak a pénztáraknak az ekkor már igen nyomott áru részvények eladására. Javarészt ezeknek az intézkedéseknek köszönhető, hogy a pénztártagok elvesztették átlagosan megtakarításaik egyötödét.
A kormányzati ellenőrzési hivatal az elmúlt egy évben az öt legkockázatosabb magánnyugdíjpénztárt világította át. A szervezet elnöke azt mondta, az Erste, az AXA, az ING, az Egon és az Allianz magánnyugdíjpénztárainál komoly hiányosságokat találtak.
Az ellenőrzött pénztárak a rájuk bízott vagyont, törvényi kötelezettségüket számos esetben megsértve, nem a jó gazda gondosságával kezelték, számos esetben a pénztártagok érdekeivel ellentétesen, pazarló módon gazdálkodtak.
A KEHI, az AXA, az Erste és az Egon magánnyugdíjpénztár esetében sikkasztás és hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a főügyészségnél. Az ügyben kerestük a pénzügyi szolgáltatókat tömörítő Stabilitás Pénztár Szövetséget. A szervezet addig nem nyilatkozik, amíg készhez nem kapják a hivatalos jelentést a kormányzati vizsgálatokról.
Kétnapos kazaksztáni látogatásán a kazak miniszterelnökkel is találkozott Orbán Viktor kormányfő. A megbeszélésen a keleti nyitás fontosságát hangsúlyozta. A magyar miniszterelnök egy kazak-magyar üzleti fórumon is felszólalt. Asztanából, Kazaksztán fővárosából Szimicskó László tudósít.
Az olajmilliárdokból épültek hatalmas felhőkarcolók Asztanában, Kazaksztán új fővárosában. Itt tárgyal egy 100 fős üzleti delegációval Orbán Viktor. Pénteken már konkrét üzletekről is egyeztettek magyar és kazah üzletemberek azon az üzleti fórumon, ahol a két ország miniszterelnöke biztatta közös befektetésekre a vállalkozókat, cégvezetőket. Itt Orbán Viktor azt mondta, a munkára kell alapozni a gazdaságot, szerinte a nyugat befelé fordult, magára figyelt, ezért nem tudta megoldani problémáit. Később a kazah miniszterelnökkel négy szem közt is tárgyalt Orbán Viktor, majd 7 szerződést jött alá a két delegáció, többek között adó- és egészségügyi és kereskedelmi megállapodásokat. Orbán Viktor szerint Kazahsztán az élő bizonyítéka annak, hogy nincs válság, az ország 7 év alatt meg 4-szerezte GDP-jét. A miniszterelnök szerint Magyarország a keleti nyitás politikájával kíván alkalmazkodni a globális világgazdasági változáshoz, amely az olyan országokat, mint Kazahsztán rendkívüli módon felértékeli. A miniszterelnök itt jelentette be, hogy javaslatot tett több vegyes vállalat létrehozására és működtetésére, és egy ezt segítő pénzügyi alap létrehozására is. Karim Maszimov, kazah kormányfő azt mondta, országa stratégiai szövetségesként tekint Magyarországra, és szerinte sikeres lehet a keleti nyitás politikája, amit Magyarország folytat.
Európa legnagyobb adatátviteli kapacitással rendelkező adatközpontja jön létre a Magyar Tudományos Akadémia Wigner fizikai kutatóközpontjában. Az Európai Nukleáris Kutatószervezet, a CERN pályázat alapján döntött a helyszínről, és hazánk bizonyult a legjobbnak. A következő hónapokban 100 gigabájt sebességű csúcs technológiát telepítenek ide. Ez egyébként elegendő volna a teljes magyar internetes forgalom lebonyolítására. Az adatközpontnak akkora kapacitása lesz, hogy 4 millió könyv tartalmát 25 perc alatt lesz képes továbbítani. A programot a Nemzeti Fejlesztési Miniszter Magyarország egyik legkiemelkedő projektjének nevezte. Rendben, lezajlottak a mai írásbeli érettségi vizsgák. Elsőként nemzetiségi nyelv és irodalomból kellett vizsgázniuk a végzősöknek. Idén 137 ezeren érettségiznek, 3500-zal kevesebben, mint tavaly. Ebben az évben 181 tárgyból lesz középszintű és 65-ből emelt szintű vizsga. Hétfőn reggel magyar írásbelikkel folytatódik az érettségi, aztán kedden matematika, szerdán pedig történelem vizsga lesz. Az átlagos romániai családok jövedelmük csak nem felét élelmiszerre költik. A csökkenő fizetések és növekvő árak miatt a vásárlási szokások is megváltoztak. A vásárlók többsége mindenből a legolcsóbbat keresi.
A kötés zöldség egy lej, a másik két lej, de sok kicsi sokra megy, magyarázza Niagus Téla, aki éppen a napi bevásárlást végzi. Azt mondja, ha csak a legszükségesebbeket vásárolja meg, akkor is naponta 6500 forintnak megfelelő lejt költ élelmiszerre. Havonta csak a megélhetés, vagyis az élelmiszer és a rezsiköltség eléri a 200 ezer forintot. Jövedelmünknek nem csak fele megy élelmiszerre, sokkal több, hiszen négyen vagyunk a családban. Miután csökkentették a béreket, annyira kevés jövedelmünk maradt, hogy alig jut még a ház fenntartására is, mondja a nő. A román statisztikai hivatal adatai szerint egy átlagos család jövedelmének majdnem a felét, mintegy 41%-át élelmiszerekre költi, emellett 8%-a dohány és alkoholtermékekre megy el. A legtöbbet zöldségekre, hús és tejtermékekre költenek, ezek pedig az elmúlt egy évben 10%-kal drágultak.
Az átlagfizetés nem is egy elegendő lenne. A probléma, hogy az átlagfizetés úgy van kiszámolva, hogy a kis fizetést összeadják a nagy fizetéses átlagba kijön. A probléma, hogy nagyon sokan vannak az átlagfizetés alatt. És ha végül is mindenki az átlagfizetés körül menne, már sokkal jobb lenne az átlag embernek.
A világélelmezési szervezet felmérése szerint egyik uniós tagállamban sem jelent akkora anyagi terhet az élelmezés egy családnak, mint Romániában. Az uniós országokban ugyanis a jövedelmeknek átlagosan legfeljebb a negyede megy élelmiszerre.
Egymás után mondják le az európai országok részvételüket a jövő heti jaltai csúcs találkozón. A volt ukrán kormányfő, Julia Timoshenko bebörtönzése ellen tiltakozva. Sokan a júniusi futball EB-től is távol maradnak, ezért amennyiben nem engedik szabadon Timoshenkót, az UEFA már a bajnokság elhalasztását is kilátásba helyezte. Ukrajna közben gazdasági következményekkel fenyegette meg Németországot, amennyiben bojkottálná az EB ukrajnai rendezvényeit.
Támogatók, barátok, családtagok gyűltek össze csütörtökön a Harkivi börtön bejárata előtt, köztük az egykori ukrán kormányfő lánya. Julia Timoshenko december óta van a kelet-ukrajnai női börtönben, még ősszel ítélték 7 évre korrupció és hatalommal való visszaélés miatt. A fogságban súlyos porckorong sérve alakult ki, de mérgezéstől tartva csak orvosainak engedi meg, hogy kezeljék. Édesanyám élete veszélyben van, mindent meg kell tennünk, hogy felhívjuk a világ figyelmét arra, ami itt folyik, mert az az európai értékeket követők számára elfogadhatatlan. De nem akarjuk, hogy bojkottáljanak bennünket, mert az elszigetelés nem megoldás, mondta Jevgenyija Timoshenko. A volt kormányfő lánya ezzel arra célzott, hogy az uniós országok egymás után mondják le a közép-európai államok jövő heti jaltai csúcs találkozóját, sőt a júniusi labdarúgó EB ukrajnai mérkőzéseinek bojkottálásával is tiltakoznak Timoshenko bebörtönzése ellen. Kijev válaszul komoly gazdasági következményeket helyezett kilátásba, egyelőre a németekkel szemben, amennyiben távol maradnának az ukrajnai EB rendezvényekről. A fogvatartás körülményei miatt Timoshenko már több mint 2 hete éhségsztrájkol, állapota folyamatosan romlik, a hívei szerint annyira legyengült, hogy fel sem tud kelni az ágyából. Csehországi száműzetésben élő férje azzal vádolta meg Viktor Janukovics államfőt, hogy felesége életére tör. Kínzások és üldöztetés az ellenzékiek sorában. sorsa, ha Janukovics elnök így bánik az ország egykori első emberével, akkor az ukrán nép sem számíthat sok jóra, mondta Olekszandr Timosenko. A német és az orosz kormány is felajánlotta, hogy országukban kapjon kórházi kezelést a volt miniszterelnök. A kijevi vezetés szerint azonban erre nincs szükség, sőt jelezték, hogy amint indokoltnak látják, akkor akarata ellenére is mesterségesen fogják táplálni Timosenkót.
Heves esőzéssel érkezett meg a lehűlés a Dél-Dunántúlra. Szederkény és Mária Kémént között sárlavina zúdult az aszfaltra, mert az eső kimosta az út melletti töltést. Az áradat több autót is elsodort, a tűzoltók szabadították ki az árokba csúszott kocsi utasait. Az utat helyenként 10 centi vastag sárréteg borította.
Még a terepjárót is az autómentő vitte el Szederkény határából csütörtök késő este. A hirtelen jött vihar miatt sár és faág borította be ezt az utat is Baranyában. Több autót magával sodort az áradat.
Tegnap este, amikor mentem hazafele a birtokomról, hát itten egymás mellett voltak az autók. Tűzoltók húzgálták őket.
Helyenként 10 cm-es volt a sár, a nyoma még most is látszik, pedig már csütörtök este óta takarítják az utat. Az autósok szerint ezen a részen vihar után mindig veszélyes közlekedni.
Az eső után oda kell figyelni a dolgokra azért, mert lehozza így a termőföldről a vizet.
Annak pedig semmi nem állt az útjába. A töltést az eső lazította meg, és több helyen ilyen embernagyságú medret vájt magának a dombokról lezúduló, összegyűlt csapadék. A meteorológiai szolgálat a korábbi riasztást már visszavonta, azonban még várható nagyobb mennyiségű csapadék.
Egy 33 méter hosszú Boeing járta Budapest utcáit az éjjel. A repülőgépet a Liszt-Ferenc repülőtér 2-es termináljától szállították a terrorelhárítási központba. A TEK egységei a jövőben a leselejtezett légijárművön gyakorolják majd a túszmentést és az agresszív utasok megfékezését.
Szentszegeden várt a fuvarra a Boeing a Liszt-Ferenc reptér egyik parkolójában. A repülő szárnyait és vezérsíkját eltávolították, a törzset pedig egy speciális trélerre emelték. A fuvarozó cég szerint nagyon oda kell figyelni egy ilyen túlméretes tárgy szállítására.
Szélességre, hosszúságra, a magasságra, rengeteg lámpára.
A Boeing éjfél után indult útnak a terrorelhárítási központba. A vontatmány elhagyva a 2-es terminált a Népliget Hungária körút útvonalon haladt. A gép a 2009-ben csődbe ment Sky Europe légitársaságé volt. Azóta a 737-esből minden értékesíthető dolgot eladtak. A TEK a géptörzset ingyen kapta meg, az ülésekért és a futóművért pedig 3 millió forintot fizetett. A Zács utcai központban hamarosan visszaszerelik a járműre a szárnyakat és a vezérsíkokat, és a terrorelhárítók a túszmentést, vagy éppen az agresszív utasok megfékezését gyakorolják majd. Erre mostanáig alig volt lehetősége a különleges alakulatoknak.
Eddig volt némi lehetőség arra, hogy kijárjunk gyakorolni, de mióta a TEK fennállása van, azóta csak modellezni tudtuk ezeket a szituációkat, nem tudtunk élesgépen gyakorolni.
A TEK egyébként már egy buszt is beszerzett erre a célra, és a közeljövőben metró szerelvényeket is kaphat a terror elhárítás, hogy azon gyakorolhassanak az egységeik.
Futva viszi Miskolc és a rádió időkapszulába zárt üzenetét Európa 2013-as kulturális fővárosába, Kassára, a Kossuth Rádió hírnöke. Nárai Balázs rádióriporter holnap érkezik meg a felvidéki városba. Az üzenetet Richard Drászti polgármesternek címezték. A kultúrmisszió azon dolgozik, hogy Miskolc csatlakozhasson a kassai LKF programhoz.
Időkapszulában viszi Miskolc üzeneteit Kassára Nárai Balázs. A Magyar Rádió riportere futás közben készít majd rádióműsort. Útközben pedig csatlakoznak hozzá az érintett települések lakói, vezetői, na és persze a kollégák.
Szeretnék riportokat, interjúkat készíteni a két város között élő vállalkozókkal, illetve kultúrában dolgozókkal. Hogyan a tevékenységükben, hogyan kapcsolódik össze a határon túliság, a határok átjárhatósága, ez a határokon átnyúló együttműködés, amiről szintén sokat beszélünk, na ez a mindennapokban megvalósul-e.
A rádió elnöke szerint Nárai Balázs futása és műsora valódi kulturális misszió.
Nem csak jelképes ez a futás a két város között, Miskolc és Kassa között, hanem megerősít, meg elindít olyan kapcsolatokat, amelyekben az ott lakók jól járhatnak. Miért ne segítsen ilyen kapcsolatot, ilyen együttműködést a közszolgálati rádió, hiszen a mi szavunk, mármint a stúdióba érkező műsor is elér Kassára.
A két város, Kassa és Miskolc, 1997 óta testvérvárosok. A partnerség most újabb fejezetéhez érkezik.
Kassa kulturális fővárosa lesz Európának 2013-ban, és a közös programokat szeretnék megbeszélni, és azt gondoljuk, hogy most fel kell pörgetnünk az események forgatagát, mert 2013-ban közös programokkal kell várnunk azokat, akik Európából vagy a világból ebbe a térségbe érkeznek.
Nárai Balázs, a Kossuth Rádió riportere szombaton Encsről folytatja útját a felvidéki nagyvárosba.
Ez volt a Híradó, most jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés és a közbeszéd Jegyes Tóth Krisztával. Köszönöm figyelmüket, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
Nehéz ügy volt, de most a Guttalaxra bízom magam. Hatása kíméletes, és újra jól érzem magam. Guttalax Magyarország első számú hashajtója.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Jöttünk megnézni a lakást.
És bizony a jó lakást megtalálni. Néha kutya nehéz.
Jöttünk megnézni a lakást.
Az viszont sokat segíthet, ha a bankválasztás teli találat. Üdvözöljük az Unicreditben. Előrelátó lakáshitelt szeretne? A részletekért hívja a 0640 50 40 50-et.
Jöttünk megnézni a lakást.
Az élet csupa változás és lehetőség. Számíthat ránk.